Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten szavával. Csak én tudom, mi a tervem veletek. Nem romlást, hanem békességet tervezek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Csendesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Keressétek-e kegyes Urat, énekeltük, és nagyon köszönjük neked, hogy megtehetjük ezt, sőt, még inkább azt köszönjük, áldott Urunk, hogy jársz a világ ország útjain, és te keresel bennünket. Különös, amit cselekedtél Saullal, Pál apostollal, kimondtad, hogy választott eszközöd neked. Köszönjük az ő egész életét. Köszönjük azt az áldást, amit rajta keresztül kiárasztottál erre a világra. És köszönjük, hogy nekünk is elmondott, hogy választott edényem. És ezt elhihetjük itt a templom padokban. Talán először vagy többetszer az életünkben. Különös az a munka, amelyet végzel ma is ezen a világon, hogy a te országodba hívsz, és elvégzed azt a csodát, hogy emberek, akik talán nem is értettük egészen, hogy miről is van szó, egyszer csak világosságot nyerünk. Egyszer csak átéljük a te országodnak a jó ízét. Látod most is, sokan a napi törődés és fáradtság után vannak itt. Áld meg a testvéreket, mindnyájunkat, hogy megérje, hogy eljöttünk, hogy te munkálkodsz a szívünkben. Amen. Isten igéjét, testvéreim, az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. részéből olvasom ma is, a 6-tól 20-ig terjedő versekből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 6. versétől így szól hozzánk Isten üzenete. Az Úr ezt mondta neki: kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba. Rátette kezét és ezt mondta, Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Kedves testvéreim, a ma esti címünk így hangzik, ember, aki a helyén van már. Napról napra követjük Saul, a későbbi Pál apostol életútját, pontosabban a megtérése körüli események állnak előttünk. Tegnap eljutottunk a nagy fordulatig. Megszólította Krisztus. Meglátta magát Isten világosságában, az egész életét, az utat, amelyen jár. És kimondta azt a mondatot, amit olyan sokszor idézünk azóta, mert Isten országának az alapmondata ez, Uram, mit tegyek? Mit akarsz, hogy cselekedjen? Végre a helyén van ez az ember. De hogy mondhatok én ilyet, amikor ennél kínosabb helyzetben az életében még soha sem volt? Ennél lehetetlenebb, ami az életében történt, vele még soha meg nem esett, ott van a porban, ott van a földön, még látni sem lát, ha átmenetileg is elveszíti a szeme világosságát. De ennél még sokkal nagyobb bajban van, hogy se előre, se hátra. Jött, hogy kemény kézzel, katonákkal intézze el a Krisztus követőit, a legmagasabb helyről kapta az ajánló leveleket, és most megérti, hogy ezt ő nem teheti tovább. Meggyőződése volt, hogy az a Jézus, akit ezek imádnak, követnek, régen halott. És az igaz Isten ügyének a megcsúfolása az, hogy valaki az Isten fiának mondja, és arról beszél, hogy a messiás, és hogy föltámadott. Ez a Jézus most megszólítja őt, megállítja, meggyőzi, hogy elhibázott az út irány. Rászakad élete elrontott volta. Így mondtam tegnap este, átéli, hogy totál káros vagyok. És most menjen vissza. Mondja azt, hogy bocsánat, tévedtem. Mondja a főpapnak, ezt én így nem csinálom tovább. Vagy menjen be az emberekkel együtt, akik várják a fejpénzt, hiszen ők fizetett alkalmazottak, akik darabszámra kapják majd az elszámolást, menjen velük be Damaszkuszba, vagy maradjon ott a porban. Ilyen lehetetlen helyzetben még sohasem volt. Eddig tudta, hogy mit akar. Most nem tudja, hogy mit csináljon. Ő a magabiztos sikerember, akit olyan sokan irigyeltek, tiszteltek, próbálták utánozni, és itt van, hogy élete csődjét kell beismerni. És mégis a helyén van már. Nem a csőd miatt, az nagyon kínos volt, hanem mert az egyetlen lehetséges megoldást megragadja ebben a helyzetben. átadja az életét annak, aki megszólította. Uram, itt vagyok, mit tegyek? Ezt a krízist még senki sem úszta meg, aki Isten országába jutott. Mert ahhoz, hogy feladjam magam, el kell jutnom a magam megoldásainak a csődjéhez. Nem régen beszélgettem egy üzletasszonnyal, eszes, ügyes, rátermett, a keze alatt olyan eredmények születtek, gyermekeinek olyan lehetőségeket biztosított. Amikor mi beszélgettünk, akkor már túl volt ezen a csődön. Sőt, már túl volt a megtérésén is. És végig gondoltuk együtt, hogyha számot vetünk, mire is jutott? Mindazzal a befektetéssel, energiával, odaadással, ügyességgel, rátermettséggel. Persze, kavics került az útba, a szerelem útvesztőin rászedték, anyagilag is, érzelmileg is sokféleképpen csődbe jutott, csak egy kis kavicszem került az útra oda elé. De oda került a kerekek alá. De jó, hogy oda került. Még most is menne Saul tovább, ha a kavicszem nem kerül oda az útba, de oda került. És még most is mennénk tovább sokan, ha a kavicszem nem kerül oda az útba, és nem mondjuk, hogy minden sikerült volna, csak ez az akadály, vagy ez az ember, vagy ez a helyzet, vagy ez a válság. Ne hitegessük magunkat, mert lehet, hogy sikerül. És jaj nekünk, a kavicszem nem kerül oda az útba, de megyünk, talán mit halálig, és azt hisszük, hogy szépen átmentünk az életen. Arra vár a mi Urunk, hogy megadjuk magunkat. Sőt, hadd mondjam, sokszor munkálkodik is azon, hogy bajba kerüljünk. Talán mi nagyon imádkozunk, hogy csak ebből a helyzetből, és nagyon kérjük. Ő meg másképp cselekszik, sokszor kihúzza a talajt éppen ott a lábunk alól, ahol mi pontosan tőle várjuk, hogy majd úgy építi tovább az életünket, hogy mehessünk, megengedi, hogy bajba jussunk. Saul fekete-fehéren látja, hogy mit csinál. Ennél nyilvánvalóbban nem lehetne kimutatni, hogy változtatnia kell. És milyen jó, hogy nem javítgat. Nem ígérget, hogy Uram, nem csinálom tovább. Megígérem neked, abba hagyom, én megváltozom, Uram. Feladja magát. Kimondja, hogy Uram, mondd meg, mit tegyek. Hát ezzel kellett volna kezdeni. De mindnyájunknak ezzel kellene kezdeni az életet. Nem mondom, hogy csecsemőkorunkban, de aztán, amikor lábunkra állunk igazán, amikor döntéseinket indítjuk, amikor az életünk megindul úgy a pályáján, de egyikünk se ezzel kezdi. Mert Isten országán kívül, így mondja az ige, cselekesszük a testnek és a gondolatoknak akaratját. A megtérés lényege pedig, hogy elkezdjük cselekedni az Úrnak akaratát. Ez hatalmas különbség. Átadjuk az életünk feletti irányítást, uralmat neki. Tegnap este rajzoltam itt a szószéken, azaz, hogy a testvérek a rajzot átgondolták, az a reménységem, hogy mindenki értette, hogy miről van szó. Ma újra, ha rajzolni tudnék, folytatnám ezt a munkát, mégpedig úgy, hogy három kört rajzolnék. A körbe beletenném az életünk trónszékét. Az első kört úgy rajzolnám meg, hogy ott ülök a trónon, korona a fejemen, életem irányítója vagyok, és a körön kívül rajzolnék egy keresztet. Ami azt jelenti, hogy én vagyok az életem ura, Isten pedig a körön kívül van. Ha most ifjúsági órán lennénk, akkor ezt így mondanám, hogy labdába se rúghat. Neki nem osztottak. Élem az életem, ez a hitetlen ember életképe. Csinálom, amit jónak látok, amit akarok. De jönne a második kép, ott megint ott van a trón, és ott megint én ülök a trónon, rajtam a korona, és a kereszt az életkörömön belül van. Azaz, már bekalkulálom, amit Isten mond, de csak akkor, ha tetszik nekem. Ha nem tetszik, elengedem a fülem mellett. Ez a vallásos embernek a képe. E világ templomai zömmel olyan emberekkel vannak tele, akik komolyan veszik Isten létét, imádják őt, de a trónon ülve szelektálnak. Amit én úgy látok, hogy tetszik nekem abból, amit Isten mond, azt én megteszem. De ha olyat mond, ami nem tetszik nekem, nem mondok nemet, csak itt be, itt ki. És cselekszem tovább, a trónon ülve, a testnek és a gondolatoknak akaratját. És itt jön a harmadik kép. Itt jön a nagy változás Saul életében is, mert a második kép volt az ő élete. Ült az élete trónján, és igaz, hogy tudatlanul, de cselekedte a maga akaratát. És a nagy fordulat, a harmadik képen ott van az életünk trónja, de leszállunk a trónról. És a trónra kereszt kerül, azaz az Úr jelképe, átadom az Úrnak az életem feletti irányítást. És az a kérdésem, amit itt most kimondott ő, hogy Uram, mit tegyek? Óriási változás. Testvéreim, kisebb különbség van a hitetlen és a vallásos ember között, mint a vallásos és a megtért vagy élő hitre jutott ember között. Mert az első két képen ugye a trónján ül az ember. És itt kiderül az, hogy az Úr az akaratunkra pályázik. Mondja is, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Így szoktam ezt mondani, ahogy kis képben kifejeztük, hogy az ember olyan, mint egy kis házikó, két ablakkal és egy ajtóval. Nagyon kis egyszerű kép rólunk. Az egyik ablak az értelmi világunk, a másik az érzelmi világunk, az ajtó az akaratunk. És az Úr kopogtat az ablakokon. És mi kinézünk. Úgy, ahogy egy ilyen Isten tisztelten is ki lehet nézni, Kikönyökölünk az ablakon, és az értelmünket foglalkoztatja a dolog. Vagy megindít bennünket, úgy látjuk, hogy azért tényleg kellene valamit tenni, vagy hogy is. Hat ránk, de nem azért hat ránk, hogy mi az ablakon át beszélgessünk vele, hanem azért, hogy az ajtóhoz menjünk, és kinyissuk az ajtót. Az akaratunkat kéri. Erre szokták azt mondani, és akkor én egy akarat nélküli báb leszek, az Isten azt csinál velem, amit akar. Erre szoktam én azt felelni, hogy drága barátom, vagy testvérem, most vagy olyan, aki sokszor, mint egy báb, kénytelen a szenvedélyednek engedni, kénytelen a haragodnak engedni, nem tudsz megbékülni. Hogy lehet, azt pedig akarnál, de nem megy. Kénytelen vagy cselekedni, amit nem akarsz, mert mint az ének mondja, majd énekeljük is a záró énekként, hogy a bűn szolgálja a gyáva rab. A Krisztusé szabad. Hát Isten nem akarat nélküli bábokká akar tenni bennünket, hanem azt szeretné, hogy az akaratommal hangolódjak rá az ő akaratára. Nem helyettem akar elvégezni dolgokat, hanem szeretné, hogyha az ő akarata szerint végezném el a dolgaimat. Mint aki meglátta végre, hogy ez a legjobb akarat. Hogy ő akarja nekem a legjobbat, ő szeret engem a legjobban, szoktam mondani ezt a megdöbbentő mondatot, hogy milyen nagy dolog, mikor valaki rádöbben, hogy az Úr jobban szeret engem, mint én magamat. Neki fontosabb, hogy mi történik velem, mint nekem magamnak. Ő tudja a legjobban, hogy mire van szüksége. És egyszerre ez az ember, ez a mi Saulunk, bekerül egy olyan élettérbe, amiről addig fogalma sem volt. Azaz az Isten országába. Ott már élnek emberek. Kiderül hamarosan, hogy megjelenik Anániás. Ott élet folyik, csak ő eddig kívül volt rajta. Olyan megdöbbenve mondta egy lelkipásztor barátom, hogy tudod, olyan unalmasak voltak a szomszéd lelkészék, meg azok olyan hívők, meg hogy is, és amikor megtértünk, te képzeld el, addig 9 év alatt egyszer voltunk náluk, akkor is csak rövid időre, most meg hetente, sokszor késő este, amikor már mindent befejezünk, átmegyünk, mert olyan érdekessé váltak ezek. Bekerültek egy élettérbe, aztán rácsodálkozott, hogy te, hát ti miben éltek itt, barátok, testvérek, lelkészek, milyen világ folyik itt. Teljesen rejtve volt a szeme előtt az élő hitnek egy lüktető világa, valósága, úgy, ahogy Saul szeme elől is rejtve volt az, ami itt Damaszkuszban történt, és hogy ebben az élettérben mások a játékszabályok. Így olvastam, hogy volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás, mozgósítja az Úr. Kelj fel, menj az egyenes utcába, Júdás házához, ott van Saul, aki már imádkozik. És hogy mennyire nem akarat nélküli bábok az Isten gyermekei, hát nézzük ezt a rutinos, kedves, hívő testvért, Anániást, ő szépen felvilágosítja az Urat. De Uram, hát azért álljon meg a menet. Hát ez a Saul azért jön, hát mi előle bújunk. Hát nem vagy képben. Nem mondja ilyen durván, de értjük, ahogy elmondja. Pedig ott volt, hogy már imádkozik, de ezt el szoktuk engedni a fülünk mellett. Bizonyos részeit az igének. Hát Uram, hát eddig is támadta a hívőket. Hát most én menjek oda az oroszlán barlangba. És meg lehet ezt tenni. Látjátok, nem ripakodik rá az Úr, hogy Anániás összevágni a bokád és indulás. Nem, ő hagyja, mondja csak el, ennyire emberek, az Isten gyermekei is, ütött kopott emberek, ahogy szoktam mondani, nem tökéletesek, akik cselekszik, vigyázva állva az Úr akaratát, és mennek át az életem, mint egy élcsapat. Nem. Ilyen csetlőbotló emberek, akik elmagyarázzák az Úrnak, hogy mit kellene tenni, vagy mit nem jól mond, de aztán az Úr azt mondja neki, na csak kelj föl. Hát ő nekem választott edénye. Aki majd a pogányokhoz, a királyokhoz, és Izrael fiaihoz elviszi a nevemet, és ide tesz egy mondatot, amit nem árult el a porba lévő Saulnak, és én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvednie. De milyen jó, hogy Anániás se azzal állított be, amikor megjött, hogy de sokat fogsz te szenvedni, és megérdemled, mert ellenünk támadtál, szó sincs róla, nem, hanem mivel állít be? Atyám fia Saul, és átöleli ezt a gyilkost. Értitek, hogy az Isten országán belül valami más erőtér van? Hát ez nem igazság. Hát legalább megmondaná a magáét szépen, keményen, stb., és azt mondja, hogy azért az Úr engem, mivel parancsolt nekem, és rávett, ezért én eljöttem, és most intézzük a bűneidet, és intézzük a dolgaidat, jó, ridegen, távolságtartóan, mint aki a Krisztus gyilkos vezért, azért legalább ennyivel, hadd tegye a helyére. Nem így van ez. Átöleli, atyám fia, Saul. Az Úr küldött engem, hogy láss, hogy megnyíljon a szemed. De aranyos, nem mondja meg majd mennyit szenvedsz meg a többi. Egyébként én annyira szeretem ebbe a történetbe, hogy mikor kimondja Pál, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, akkor nem az jön, hogy indulja missziói utakra majd, 5-ször fogsz 40-et kapni egy híján, ennyi börtön, ennyi éjszaka a tengerbe, hajótörésbe, üldöznek a zsidók, üldöznek a pogányok, veszedelembe leszel, és a többi. Hát ez az ember föl se kelt volna a porból. És amikor sorra jön minden az életében, amire szükség volt, nagy árat fizetett ő, de azt mondta, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismerete gazdagságáért, ezért a váltásért, ezért az új országért, ezért a kapcsolatért. És amikor befejezi az életét, majd látjuk, nem úgy fejezi be, hogy na vége, hanem ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, hitet megtartottam, és végig viszi az Úr kegyelme. De erről majd holnap, inkább meg holnap után, most maradjunk csak itt, hogy az Úr országában, Isten országában más az igazság. Mi annyira szeretjük az igazságot, mond egy nem igazság, meg hogy szeretnénk, hogy igazságosan bánjanak velük. Mondta párom, hogy te ide figyelj, nekem az a gyanúm, hogy engem mindig becsapnak a mérlegekkel. Mondom, az könnyen meg lehet. Piacon, boltban, egyéb helyen, mert mondom, ez a világ így él. Csak nem gondolja, aki becsapja a másikat, hogy őt meg a következő kanyarban valami nagyobb körrel becsapják, és így csapkodjuk be egymást, és így megy a kör, és így élünk valami ragyogó életet. Az Isten országában más a rend. De nem a kicentizett igazság a rend. Miközben mi, akik igazságtalanok vagyunk, sokszor egymással szemben is, kiabáljuk, hogy igazságot, igazságot. Hát ez az igazságtalan embervilág, hogy akar igazságot? Isten országában más a rend. És hadd mondjam, testvéreim, hogy Isten is igazságtalan. De másként, mint mi. Mert amikor mi igazságtalanok vagyunk, akkor alá megyünk az igazságnak. Kevesebb, mint igazság, amit csinálunk. Mikor az Isten igazságtalan, akkor fölé megy az igazságnak. Irgalmas az Isten. Hát ez az igazság, hogy Sault a kegyeibe részesítse. Hát likvidálni kellett volna. És az az igazság, hogy mi itt lehetünk. Hirdethetjük, hallgathatjuk az igét. Az Isten igazsága más. Mikor a szőlőmunkások példázatát elmondja Jézus, hogy kora hajnalba kiküldött embereket, egy dénárba megegyeztek, aztán ment 9-kor délbe, délután, utolsó órába is, és mikor jönnek ezek a munkások vissza, fizetik ki őket. És az egyórások, akik csak annyit dolgoztak, kapnak egy dénárt. Dörzsölik a kezüket ugye a reggeliek. És aztán mindenki egy dénárt kap. A reggeliek is. És akkor fölháborodnak. A vezér azt mondja, hogy de uram, álljon meg a menet. Hát ezek egy órát voltak kint a szőlőbe, és te ugyanannyit adsz nekik, mint nekünk, akik egész nap a napnak a hevét szenvedtük. Azt kérdezi a gazda. Igazságtalan voltam veled szembe. Mennyiben egyeztünk meg? Azt mondja, egy dénárban. Odaadtam. Jó pénz volt az, jó fizetség. Odaadtad. Hát akkor a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Értitek már, hogy ez a gazda Istent példázza? Ő nem igazságtalan egyikünkkel sem. Ki az közülünk, aki fölállna és azt mondaná, hogy velem az Isten igazságtalan volt. Jaj, vigyázz! Az Isten több, mint igazságos, irgalmas. És ennek az irgalomnak az élettere. Az Isten országa, amelyet átél Pál apostol is. Mert Isten egyszer alá ment az igazságnak. Egyetlen egyszer ment alá. Önmagával szemben. Jézus keresztjén. Az tényleg igazságtalan volt. De azért ment alá, hogy a 10 000 talentumot ott elengedje neked, nekem, nekünk. Hogy utána az Isten országán belül más legyen az élettér. Másként forduljunk egymáshoz. Nem az igazság alapján, az Isten igazsága alapján. És ezt ízlelgeti most, még nagyon az elején az apostol. Hogy ilyen is van, hogy ingyen eljön ez az ember, testvéreim. Nagyon különös voltam múltkor valaki, ugye a külvilágból jött egy lelki beszélgetésre, és annyira meglepett engem, mikor megkérdezte a végén, hogy és most mennyit fizetek? Hát mondtam, hogy gondolja? Hát ez nem pszichológus. És így óradíj. Hát itt mi egy más világba élünk. Jó, jó, bocsánat, mondta. De hát nem így van ebben a világban. Hát Annániást kifizettem meg ezért az útért. Azért a kockázatért, hogy ő ugyanaz úr biztosította őt, de hát elég feszültség lehetett addig, amíg szemtől szembe nem látta az ellenséget. Ki fizette? Hát az ő ura fizette. téged is kifizet azért. Őrzik a gyermekeidet. Tudjátok, az Erzsike, hogy mondta egyik testvérünk, hogy azt mondták a brigádban, hogy mennyit fizetnek nektek, hogy ti vasárnap őrzitek a gyerekeket. Talán szeretett volna valaki közülük egy kis pénzt keresni. Hát azt mondja, hogy gondolod, hát szolgálatból. Micsoda? Mások neveletlen kölykeit vasárnap délelőtt, főidőbe, ingyen őrzitek? Hát nem vagytok normálisak. Értitek? Mert a norma egész más ebbe a világba. Az, hogy egyszer csak Isten igazsága érvényesül a házasságokba, és nem az igazság, amivel foggal, körömmel egyezkedünk. Döbbenetes statisztikát hallottam a napokban. Nem tudom, mennyire megalapozott, de hiteles ember volt, aki mondta. Azt mondja, Magyarországon ma minden 10 házasságból 6 felbomlik. Azok közül, akik a templomban kötnek házasságot, 10-ből 2. Én ugyan meg voltam győződve, hogy akit én megeskedtem, az garanciával van megeskedve. De fóton kellett rádöbbennem, mikor jövök a tüzéptől, és megáll mellettem egy férfi, és azt mondja, hogy szálljon be, tiszteletes úr, nem ismer meg. Mondom, bocsássa meg, nem. Hát maga eskedett az első házasságomban. Mondom, hát hogyan? Hát azt mondja, hát most a másodikból válok. Hú, mondom, ez kár volt mondania, mert eddig én azt hittem, hogy akiket csak esketünk, az nem így van. De azért a statisztika lényegesen jobb, és nem azért, mert bejöttek a templomba, hanem nyilván azért, azzal, hogy ők kérték a templomi házasságot is, meg én őszintén remélem, hogy azzal, hogy bejöttek a templomba, azért más az arány. És tudjátok, mit mondott az illető? Az élő hitű párok, ahol mind a kettő az Isten akaratára hangolódik, minden 2000-dik bomlik fel jelenleg. Döbbenetes. Értjük már, hogy az Isten igazsága nem babra megy. Nem játék. Nem azért hangzik itt a szószéken, hogy kitöltsük az időt. Tudom, mindnyájatoknak, vagy a gyülekezet nagy részének van egész nap mit csinálni, és este is. Nem azért vagyunk itt, hanem azért, mert ekkora a tét, nem a házasságokra nézve csak, a puszta életünkre. Sault megérinti ennek az új életnek az íze, ennek az új országnak a valósága. Nagyon a kezdetén van, de már is átéli, hogy itt más a rend. Pedig csak egy lépést tett. Mert csak ennyit mondott az Úr neki, kelj fel, menj be a városba, és majd jön a következő boríték, mint az akadály versenyen. Mert unalmas ám a vallásos élet, testvérei. Igen, rá lehet unni. De ha valaki átadja magát az Úrnak, izgalmas lesz. Van, amikor megfárad és unalmassá teszi az új életét, de egyszerre érdekessé válik ez az akadályverseny. Egy lépés, de gondoskodik az Úr a másodikról, és aztán a harmadikról és az ezredikről, és célba viszi ezt az embert, kibontja az új gazda a terveit, kibontakoztatja annak az embernek az életében, aki átadja magát neki. Nem is akárhogy bontakoztatta ki ennek a fiatal embernek az életét. Holnap megpróbáljuk, még egyelőre nagyon imádkozzunk azért, hogy a lényeget tudjam elmondani, az egész életét áttekintenünk. Az nem fog menni, de majd Isten könyörül rajtunk. Testvérem, érted már? Sejted már, hogy nem az az igazi baj, hogy milyenek az emberek körülötted? Persze, hogy baj, sok baj. Meg hogy milyen körülmények között élsz. Ó, de sok nehéz helyzet van, szorosság. Még csak nem is az egészség, betegség. Természetes, hogy nagyon nagy kérdések ezek. De az igazi baj, hogy még elhiszed, hogy Isten országán kívül is elboldogulsz. Pedig élet, ez a nagybetűs élet csak ebben az országban van. És olyan jó lenne, ha ma este sokak imádsága lenne. Uram, te látod az életemet, jó szándékomat, te látod az akadályaimat, és te látod a szívemet. Kérlek, neked sokba került, bármibe kerülne nekem. Vigyél be a te országodba. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy elhoztad Isten országát erre a világra. És még olyan kemény ellenállót is, mint Saul, be tudtál vezetni a te országodba. Köszönjük, hogy kimondta, azért könyörült meg rajtam, hogy bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszú tűrését azok iránt, akik majd ezután hisznek ő benne. Köszönjük, hogy neked nincs reménytelen eset, és köszönjük azt is, hogy akiknek nagyon simán, látszólag jól megy minden, azok nem jönnek be ide a templomba. Itt azok vagyunk, akik érezzük azt a szorítást, érezzük azt a szükséget, azt a keresést, amely igazán csak a te országodban elégítetik meg. Köszönjük, hogy a Biblia igéi elénk adják a történeteket, és hogy ilyen életes volt ott is a folytatás. Köszönjük neked Anániást, a hűséges tanítványt. Életét is kész volt kockára tenni, és mégis félt. Ó, Urunk, látod, hogy törékeny emberek vagyunk, a te gyermekeid is. De köszönjük, hogy megerősítesz éppen a következő lépésre. Áld meg így mindenkinek az életét, amire szükségünk van szerinted. Ha éppen arra a kavicsra, nehéz ezt kimondani, de tedd oda az utunkba. Ha éppen arra, hogy fölemelj bennünket, magadhoz ölelj. Szeretnénk rád bízni életünket, utunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy éljünk általa.